Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet pünkösd másnapján az Úr Jézus szavával. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva fohászkodjunk. Urunk, hallgasd meg imádságunkat, figyelj könyörgésünkre. A te jó lelked vezéreljen minket az egyenes úton. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, Jézus Krisztus szavait, amelyeket az utolsó vacsorán mondott el. János evangélium a 14. részéből olvasom. Azt az ígéretet, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus tett az ő lelkével kapcsolatban. János evangélium a 14. részéből, a 15. verstől kezdődően így szól hozzánk Istenünk beszéde. Jézus Krisztus szavai ezek. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Azt mondta neki Júdás, nem az Iskariótes: Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te azt ígérted, hogy elküldöd a te lelkedet, aki megtanít minket mindenre. Megtanít a te ismeretedre, megtanít önmagunk ismeretére, megtanít Isten akaratának az ismeretére. Aki megérteti velünk azt, amit szükséges tudnunk, és aki erőt ad ahhoz, hogy járjunk mindabban, amit megtanított nekünk. Köszönjük neked, hogy ma is így jöhettünk a te színed elé. Ennek a tudatában, hogy te lelked által jelen vagy a te néped körében. Köszönjük, hogy nap mint nap megtapasztalhatjuk az ő munkáját a szívünkben, de különösen is munkálkodsz akkor, amikor a te közösséged összejön, segítségül hív téged, és kéri a te vezetésedet. Köszönjük neked az ünnepet. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük a te szeretetedet, amit megmutattál irántunk, ami az elhangzott szavaidban is elénk került, hogy te szereted mindazokat, akik neked szánják az életüket, akik téged segítségül hívnak, akik szeretnek téged, mert a te lelked szeretetet indított ő bennük irántad. Köszönjük, hogy olyan világosan megmutattad szeretetedet irántunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus, hogy te kész voltál meghalni értünk, hogy életet adjál mindazoknak, akik benned bíznak. Köszönjük, hogy a te igédben adod nekünk azt az életet, amit elkészítettél. Kérünk téged azért, hogy ölelj át most is bennünket, juttasd el a te lelkeddel, a te ígédet a szívünkhöz, és újítsd meg a mi életünket. Köszönjük, hogy így kérhetünk arra, hogy a te szavad szólaljon most meg közöttünk, és ne emberi beszédet halljunk, és ne emberi fülekkel hallgassuk azt, hanem a te szent lelked szentelje meg az ige hirdetőjét és az ige hallgatóit, hogy mindannyian örömmel fogadhassuk szívünkbe, és engedelmeskedhessünk annak, amit te mondasz nekünk. Legyen áldott a te neved, Úrunk Jézus Krisztus, hogy tőled kérhetjük ezt, hiszen te magad bátorítottál minket erre. Amen. Helyünket elfoglalva, 545. dicséretünk 8. versével készüljünk az ige hallgatására. 545. dicséretünk 8. versével, világosítsd meg elménket, hogy hihessük a Krisztus egyetlen üdvösségünk. Kedves testvéreim, Istennek az az ígéje, amelyet Isten szívemre helyezett, hogy annak üzenetét elmondjam a mai ünnepünkön, a római levél, Pál apostol római levelének 8. részében, a 26. és 27. versben van, fennállva hallgassuk a római levél 8. részének ezt a két versét. A római levél 8. részének 26. és 27. versében így tanít az apostol: ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim, lassan a felénél járunk annak az esztendőnek, amit egyházunk vezetése az imádság számára különített el. Az imádság évének a feléhez érkezünk hamarosan. Fontos lehetőség ez, hogy tanuljunk az imádságról, és hogy tanuljunk imádkozni. És jó lenne, hogyha ez a kettő nem egymást kizárná, hanem egymást erősítené, hogy gyakoroljuk egyre odaszántabban az imádságot, akár magunkra tekintünk, akár mindarra, ami körülöttünk történik, ami körülvesz bennünket. Bőven van okunk odaborulni Isten színe elé, könyörögni az ő kegyelméért, az ő irgalmáért, az ő bűnbocsánatáért, az ő ajándékaiért, mindazért, amit megígért nekünk. Akik rendszeresen hallgatjuk Isten beszédét, sok mindenről gondolkodhatunk már együtt az elmúlt hónapokban, abból, amit a Szentírás az imádságról mond. A Szentlélek ünnepén azonban érdemes újra arra figyelnünk, amit a Biblia pünkösdi örömhíréből megtudhatunk az imádsággal kapcsolatban. Nagyon mély, nagyon szoros kapcsolat van ugyanis a mi imádságunk és Isten lelkének a munkája között. Maga pünkösd is, az az esemény, amire visszaemlékszünk ilyenkor, Jézus feltámadása és mennybe menetele után, imádságtól áthatott, imádságba ágyazott ünnep volt. A lélek eljövetelét imádság előzte meg, mielőtt az Úr Jézus kitöltötte tanítványaira az ő lelkét. Együtt voltak Jeruzsálemben, és azt olvassuk, hogy imádkoztak. Az apostolok cselekedetei, mielőtt pünkösdről beszámolna, az első részben felsorolja az apostoloknak, a tanítványoknak a nevét, majd azt mondja róluk, ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Kitartóan részt vettek az imádkozásban. S talán pont egy ilyen összejövetel volt, amikor átélték azt a különös csodát, amit Isten elvégzett pünkösdkor, hogy kitöltötte az ő lelkét. Ima közösségbe érkezik Isten lelke. Olyan közösségbe, amely imádásra, Isten imádására és imádkozásra gyűlt egybe. Így valósult meg az, amit maga Jézus egy megdöbbentő hasonlattal ígért korábban, hallottuk az Isten tiszteletnek a legelején Jézus szavait, amikor azt mondta, hogy egy földi apa, bármennyire is bűnös legyen, általában, ha a gyermeke kéri őt, akkor jó ajándékot ad neki. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Megvetnénk és elítélnénk azt az édesapát, aki így cselekedne. Teljes joggal ítélnénk el. De Jézus hozzáfűzi, ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, ha azzal együtt, hogy a bűn hogy járja át és rontja meg a szíveteket, mégis a gyermekeitekhez így fordultok, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle, mennyivel inkább ad. Minket is buzdít az Úr Jézus, nem csak azokat a tanítványokat, akik ezt komolyan vették, akik ott pünkösd előtt hűségesen imádkoztak, és átélték ezt a különleges eseményt, minket is buzdít, hogy valahányszor rádöbbenünk, és bárcsak minél gyakrabban rádöbbennénk, hogy milyen nagy szükségünk van a lélek megújító, újjáteremtő, megszentelő munkájára, az ő vigasztalására, az ő buzdítására, az ő fegyelmezésére. Amikor megértjük ezt, könyörögjünk érte. Könyörögjünk érte, mert ha a földi édesapa szereti annyira a fiát, hogy jót ad neki, hogy ne adna nekünk Isten jót, a legcsodálatosabb jót, a legnagyobb jót, a saját lelkét, amikor könyörgünk érte. De pünkösd ünnepe még ennél is nagyobb távlatokat nyit meg előttünk. És ma ezekről szeretnék beszélni. A lélek ugyanis nem elsősorban azért jött el, mert a tanítványok buzgón könyörögtek, hanem azért, mert más is kérte, hogy ez megvalósuljon. Az utolsó vacsorán hallottuk az Úr Jézus szavait, ő maga, a mi Urunk, valami egészen különlegeset árult el a lélek ajándékával kapcsolatban, azt mondta, hogy mennybe menetele után ő maga kéri az atyát, hogy küldje el hozzánk a lelkét. Maga az Úr imádkozott értünk, hogy így tartsa meg az ő egyházát az atya, hogy így juttassa el a céljához azokat, akik benne hisznek, akik benne bíznak, azoknak a közösségét. Így juttassa el őket a vele való tökéletes egységhez. Jézus tanításában, Jézus mondataiban mennyei dimenziókba kapunk bepillantást. Mennyei dimenziókba kapunk bepillantást olyan valóságba, amelyre a legfantasztikusabb elképzeléseinkben sem tudnánk eljutni. Testvéreim, nincs az az emberi képzelet, amely eljuthatott volna oda, amiről itt Jézus beszél, és ezzel hatalmas bátorítást kínál nekünk, amikor az imádságról beszélünk, mert nem csak arról olvasunk, hogy hogyan kapcsolódott össze a tanítványok könyörgése az Úr Jézus kérésével, mielőtt pünkösd megtörtént volna, hanem arról is megérthetünk valamit, hogy hogyan kapcsolódik be folyamatosan a mi imádságunkba az Úr Jézus és az ő bennünk lakozó lelke. Mert amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy kérni fogja az atyát, és ő elküldi hozzánk a pártfogót, a támogatót, akkor többek között arról beszélt, ami az imádságunkban a legcsodálatosabb reménységünk lehet. Felbecsülhetetlen bátorítás és buzdítás. Hiszen mindannyian napról napra átéljük, hogy mennyire erőtlen az ima életünk. Mit várhatunk, amikor magunkra nézünk? Mit várhatnánk, átélve az alkalmatlanságunkat? Ahogyan olvastam a mai alapigét, eszembe jutott az a kedves idős testvérünk a Biblia óráról, a Ranka néni, talán többen emlékezhetnek még rá, ma már az Úrnál van. Hűségesen részt vett az ima közösségeinkben, a Biblia óra végén. Hordozta azokat, akik fontosak voltak neki, szeretteit, családtagjait, gyülekezetét, testvéreit az egyházából, és olyan sokszor bocsánatot kért az imádságaiban is, az Úrtól, meg tőlünk is, hogy hát nem tud ő igazán imádkozni. Nem tudja ő jól kifejezni azt, ami a szívén van. Nem tudja elmondani, amit el szeretne mondani. Olyan töredékesek mindazok, amiket ő mond a könyörgésében. Azt hiszem, hogy sokan érezzük hasonlóan egy-egy imádság után magunkat. Sokan érezzük ugyanezt egy-egy imádságunk után, mások is elmondták, talán nem olyan erőteljesen, meg olyan rendszeresen, ahogyan Aranka néni tette ezt, hogy olyan setes uta az, amit mondtam. Hogy nem tudtam jól kifejezni magam. És talán még azt is érzem, hogy ki tudja, esetleg nem is jó az, amit kértem. Mi adhat nekünk erőt? Mi adhat nekünk bátorságot az imádsághoz, amikor szembesülünk önmagunk erőtlenségével? Erre ad kettős választ Pál apostol a Római Levél 8. részében. Azt mondja, hogy kettős támaszunk van az imádságban. A mennyben Jézus, és a földön az ő lelke. A mennyben Jézus, és itt a földön a Szentlélek. A fejezet végén csak röviden utal arra az apostol, amiről többször is olvashatunk a Szentírásban, újra és újra megerősít minket. Maga Jézus is, meg az apostolai is, hogy a mi Urunk a mennyben, az Atya jobbján, Isten trónjánál könyörög értünk. Így olvassuk ennek a fejezetnek a végén, ki ítélne bennünket kárhozatra. Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Az Úr Jézus. Milyen felfoghatatlan bizonyosságot, biztonságot jelenthet ez nekünk, testvéreim. Gondolj bele! Isten jobbján ott van az a jó pásztor, aki egyenként ismeri a juhait, téged is, engem is, mindazokat, akiket megváltott, mindazokat, akik őhozzá tartoznak, egyenként ismeri a juhait, az a jó pásztor, aki meghalt, érted? Érted? Meghalt, érted? Életét adta. és most ott van, és a te szükségeidről beszél az atyával. Hogy képzelhetnéd ezután, hogy bármi valóban fontos, elkerülheti a mennyei döntéshozó figyelmét, ami az életeddel összefügg? Tudom, hogy ez másik ünnepnek az örömhíre, hogy azon már túl vagyunk, de ne legyünk túl rajta. Bárcsak minden alkalommal megrendülne bele a szívünk, hogy az Atya mellett ott van az, aki szeret minket, aki ennyire szeret minket, felfoghatatlan, hogy odaadta életét, és arról beszél, hogy mire van neked és nekem szükségünk, hogy mire van szüksége az ő egyházának, a benne hívőknek. Ne értsd félre, amit most mondani fogok. Ha senki más nem hordozná imádságban azt, ami megterhel minket, se te, se a szeretteid, a családtagjaid, a testvéreid a gyülekezetben, senki, ha senki sem beszélne azokról Istennel, az Úr Jézus. Az az Úr Jézus, akinek a szeretete felől nem lehetnek kétségeink. Folyamatosan emlékezteti azokra az Istent. Folyamatosan emlékezteti azokra. De tényleg ne érts félre, ez nem arra szabadít fel, hogy elhanyagold az imádságot. Nem mondhatod azt, hogy Jézus úgy is teszi hűségesen, van nekem elég dolgom, minek akkor nekem is imádkozni? Pont, hogy nem. Arra kell ösztönözzön bennünket ez, hogy még elszántabban, még kitartóbban imádkozzunk. Vigyük oda Isten szín elé a kéréseinket. Ezért irányítja a tekintetünket az apostol a másik támogatónkra, a másik támaszunkra. Arra, akiről méltó is, hogy pünköstkor beszéljünk, többet beszéljünk, és akiről ma én is szeretnék többet szólni, a Szentlélekre. Egy olyan fejezetében a Szentírásnak, amelyben különösen gazdagon szól a lélek vigasztalásáról, a lélek bátorításáról, a lélek megújító munkájáról az életünkben. És azt mondja, kétszer is megerősít minket abban, hogy a lélek aktívan részt vállal a könyörgéseinkben. Kétszeresen megerősít minket ebben. Hogyan? Érdemes egy pillanatra hátralépni és megérteni azt, hogy miről is van itt szó. Miről szól a Római Levél 8. fejezete. Bárcsak megtanulnánk akár fejből, szívből is, ami itt szerepel, kevés, felemelőbb, Isten szeretetével bátorítóbb része van a Bibliának, mint a Római Levél 8. része. Mennyire más lenne az életünk, hogyha ezeket az örömüzeneteket, amik itt előttünk vannak, ezeket komolyan vennénk. Ez a fejezet a hívő ember vigasztalásáról szól. A hívő ember vigasztalásáról, amikor átéli a saját nyomorúságát, és ahogyan a hívő ember vigasztalásáról beszél az apostol, újra és újra a lélekre irányítja a figyelmünket, ahogy átéljük a személyes nyomorúságunkat, erről van szó a Római Levél 8. részének első felében, ahogyan átéljük a bűneinket, kísértéseinket, ismétlődő elbukásainkat, milyen vigasztalást jelent nekünk a lélek jelenléte. És aztán a második fele a Római Levélnek a világnyomorúság, a Római Levél 8. részének a világnyomorúságára irányítja a figyelmünket, ahogyan a szenvedés, a bűn irtózata megkötözi a teremtett világot, és fájdalmat szerez annak, és mindkettőben különlegesen fontos az imádság. Akár a személyes nyomorúságunkról van szó, akár a világ nyomorúságáról. Az imádság, amelyet Isten lelke formál bennünk, erre juttat el minket az apostol. Kettős csodáról beszél. Egyrészt arról, hogy a lélek szavakat ad a mi imádságunknak. Szavakat ad a mi imádságunknak, olyan szavakat, amelyeket magunktól korábban talán nem mondtunk volna ki. Ez az egyik, amiről az apostol szól. Másrészt, hogy szavak nélkül jár közben értünk. Erről a kettőről hadd beszéljek még röviden. Szavakat ad. Erről akkor ír az apostol, amikor a saját nyomorúságunkról beszél. Milyen könnyen elcsüggednénk. Nem megy ez nekünk. Nem megy ez nekünk. Annyi bukás közepette. Hát hogyan tekinthet még Isten ezek után ránk, amit elkövettünk ellene? Amikor a szégyenünket látjuk, hogy állhatnánk Isten színe elé? Hogyan mondhatnánk el neki még a kéréseinket is? El kellene bujdokolnunk. Mire tanít meg a lélek, mikor már átadnánk magunkat a keserűségnek? Az imádság legfontosabb szavára. És ha ez a szó megvan, ha ez a szó fölszakad a szívünkből, akkor lesz bátorságunk imádkozni, és lesz békességünk az imádság közben. Mi az imádság legfontosabb szava? Az, ahogy megszólítjuk a világurát, amikor azt mondjuk neki, Atya. Így írja ezt az apostol, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek. Isten nem rabszolgákat keresett. Nem ezért küldte el a jó pásztort. Jézus Krisztus azért jött, hogy Isten fiaivá tegyen bennünket. Isten gyermekeivé, Isten örököseivé, és a lélek, akit kaptunk, a fiúság lelke. A fiúnak, Jézus Krisztusnak a lelke, és mindazoké, akik a fiúhoz, akik az Úr Jézushoz tartoznak, akik vele együtt részesülnek Isten szeretetében, akikről elmondhatja azt, hogy gyermekei Istennek, és ha gyermekek, akkor örökösök, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, Isten gazdagságának az örökösei lehetünk. Erről győz meg bennünket a Szentlélek. Testvérem, ez minden imádságnak a lényege. Ez minden imádságnak a lényege, az a bizalom, amely ebben a szóban benne van, hogy olyan Istent szólítunk meg, aki méltó a bizalmunkra. Mi nem vagyunk méltóak semmire ő előtte, de ő méltó a bizalmunkra. És bármit elmondhatunk neki. És ő meghallgatja azt. Méltóbb, mint a legkiválóbb édesapa itt a földön. Nem véletlenül mondta Jézus is, amikor az édesapához hasonlította az imádságot meghallgató Istent, hogy ne gondoljátok, hogy csak annyira, ahogyan ti, közületek a legjobb édesapa is, ti gonosz létetekre teszitek, amit tesztek. Ő mindenestül jó, és így fordul az ő gyermekeihez. Így szólíthatjuk meg. Abbá, Atyám, mondja az apostol. Abbá, az arám kifejezés, amit maga Jézus tanított az övéinek, amikor anyanyelvén tanította imádkozni őket, és amit aztán később azok, akik lehet, hogy nem is tudtak arámul, megőriztek, mint az imádság lényegét, hogy ő az Isten, aki méltó a bizalmunkra. Ha kitartóan figyelünk, akkor azért kisgyermekeken kitűnően látható, hogy milyen édesapjuk van. Még akkor is, hogyha időnként hisztériáznak, vagy durcáskodnak, de ha odafigyelünk, egy idő után lemérhetjük azt, hogy hogyan viszonyulnak az édesapjukhoz, hogy milyen édesapát ismertek meg. Abban, hogy hogyan szólítják meg őt, hogy hogyan mondják el neki a vágyaikat, hogy elmondják-e egyáltalán a vágyaikat, Amikor látjuk őket, látjuk, hogy milyen az édesapjuk, hogy milyennek ismerték meg azt. Testvérem, amikor a te imádságaidat látják, amikor te Istenhez fordulsz, ha egyáltalán Istenhez fordulsz, mit látnak rajtad? Milyennek látják az ő vele való kapcsolatodat? Látják-e azt a nagyon mély bizalmat, amire az Isten lelke el akar vezetni? A Szentlélek szívünkbe akarja vésni, hogy minden okunk megvan arra, hogy teljes bizalommal járuljunk az Atya elé. Ezt énekeltük, remélem figyeltünk rá. Világosítsd meg elménket, hogy hihessük, a Krisztus egyetlen üdvösségünk, és az áldott Atyaisten, kegyes Atyánk mi nekünk. Amit itt kér az énekszerzője, az, amiről az apostol beszél a római levélben. Erre tanít meg minket Istennek a lelke. Erre tanít, hogy bátran kiálthatunk így, Abbá, Atya. Hogy ne bíznánk abban, testvérem, aki a számára legfontosabbat odaadta, hogy megmentsen téged és engem az örök pusztulástól, az örök kárhozattól, hogy megajándékozzon téged és engem mindazzal a jóval, ami az övé, ezzel bátorít minket is a lélek. Most is, amikor ide vezet minket az úrasztalához, meg akarja mutatni nekünk Isten szeretetének a jelét, hogy Jézus önmagát adta, hogy helyettünk ő halljon meg, önmagát adta, hogy táplálkozzunk az ő szeretetéből, és ezzel megtartson bennünket. Abbá, Atya! Erre tanít meg minket a Szentlélek, hogy így kezdődik az imádság, nem csak azért, mert milyen szép megszólítás, valahogy mégiscsak el kell kezdeni egy imádságot. Az imádság lényege itt kezdődik el. Minden más ebből bomlik ki, mint bimbomból a virág. Ahogyan mondjuk az Úr Jézustól tanult imádságot, ha a szívünkből ki tudjuk azt mondani, hogy mi Atyánk a mennyekben, mi Atyánk, mennyei teremtő, megváltó, megszentelő édesatyánk, akkor amit utána mondunk, az következik belőle. Az szinte természetes módon jön. Ha nem az Atyához szólunk, hanem csak valami távoli Istenhez, aki ki tudja, hogyan viszonyul mi hozzánk, akkor kényszeredetten fogunk mondani minden mást, amire Jézus tanított minket, hogy az imádságban elmondjuk. De jó, hogy így tehetjük. Nem kell félned attól, aki imádságra indít téged, minden nyomorúságodat rábízhatod. Nem kell leplezned előre. Kérheted, hogy ő maga vegye el tőled, ha úgy szólítod meg, mint Atyádat. De vajon így szólítod-e meg? Késztet-e téged ez imádságra, amit a lélek tanít nekünk? Szavakat ad tehát. Szavakat ad a Szentlélek, megtanítja nekünk ezt a legfontosabb szót, hogy Isten édesapa, Atya, a legtökéletesebb édesatya, és emellett szavak nélkül könyörög a hívők szívében. Ez már a második részéhez tartozik, a római levél 8. részének. Ahhoz, amikor a világ, a teremtett világ sokféle nyomorúságát látjuk magunk körül. Amikor előttünk van a hazugságnak, az erőszaknak, a becstelenségnek az áradata, ezt viszi Isten elé a lélek szavak nélküli sóhajtozása. Különös kórus jelenik meg itt előttünk. Mondhatjuk azt, hogy az apostol ezekben a sorokban a sóhajok koncertjét mutatja meg nekünk. A sóhajok koncertjét. Kezdődik a teremtett világ sóhajtozásával. A teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. De miközben ebben a reménységben van, tudhatjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajódik mindez ideig. Különös szó ez, amit a sóhajra használ az apostol, időnként nyögést is jelent, talán összefüggésben azzal, amit hozzá kapcsol, hogy együtt vajódik. Olyan megrendítő, amikor a szülőszobán a szülő édesanyja szinte már szavakat se tud mondani, szinte már a nyögéshez sincsen ereje. Az apostol azt mondja, hogy ilyen a teremtett világ, amely körülvesz bennünket, ilyenné teszi a bűnünk, de nem csak a világ sóhajtozik. A hívők is sóhajtoznak a világ fájdalmát látva. Így folytatja az apostol, nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. De tovább megy. A sóhajok kórusához csatlakozik még valaki. Csatlakozik a lélek. Így olvassuk, amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. A magyar fordításban itt a fohászkodások szó szerepel, az eredeti bibliai szöveg egyértelműbben azt a főnevet használja, amit igei alakban előzőleg, akkor, amikor a világ sóhajtozásáról, nyögéséről, meg a hívők nyögéséről, sóhajtozásáról volt szó. Testvérem, együtt sóhajtozik a teremtett világ, a hívő nép és Isten lelke. Milyen csodálatos ajándék ez. Milyen csodálatos dolog erre a sóhajok koncertjére gondolni, erre a sóhajok kórusára nézni. Kérdezhetnénk, mit ér az? Mit ér az, hogy sóhajtozunk csupán? Hát nem kiáltani kellene előzőleg, amikor az apostol arról szólt, hogy a Szentlélek megtanít minket, hogy hogyan beszéljünk az atyával, akkor azt mondja, hogy kiáltjuk, hogy ő az atyánk. Hát nem kiáltanunk kellene, amikor látjuk a világ nyomorúságát, elég sóhajtozni. Testvéreim, nincs szükség kiáltásra. Elég a sóhajtás. Ahogyan készültem, eszembe jutott a helikopter volós négyes, amiről régebben egyszer kedves zongoraművész barátom Feri mesélt. Stockhausen nevű német zeneszerzőnek, a 20. századi, 20. század második felének neves német zeneszerzőjének jutott az a különleges és kicsit elvont ötlet az eszébe, hogy egy vonós négyes négy zenészét négy helikopterbe ültette be egy-egy hangmérnökkel, és miközben felszállt a helikopter, ott adta elő kiki a maga szólamát, amit aztán egy hangmérnök valahogyan egymásba kevert, és így a kvartettbe belekomponálta a helikopterek égtelen zúgását is. Testvérem, nem tudom, hogy a mennyben foglalkoznak-e helikopter négyessel, bármilyen hangos legyen is az, de a sóhajok kórusának minden nyögésére odafigyelnek. A Szentírás alapján bátran mondhatjuk, hogy a sóhajok kórusának minden nyögésére odafigyelnek. És ha Stockhausennek az jutott volna eszébe, hogy egy teljes szimfonikus zenekart beültet külön-külön helikopterekbe, karmesterestül, ruhatárostól, vécésnénistől, és azok szálltak volna föl, és azoknak a helikoptereknek a hangja zúgott volna, az se tudná elnyomni a sóhajok koncertjét, amiről az apostol beszél. Mert ennek a koncertnek, ennek a kórusnak a hangja, amikor az Isten lelke velünk együtt sóhajtozik, eljut a mennybe, ott van az atyánál. Ezért mondja az apostol, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. A mennyei Atya tudja, hogy miért sóhajtozik mi bennünk a lélek. Semmi nem tudja elnyomni a sóhajok kórusának a hangját. Milyen jó ezt komolyan venni, amikor mi is átéljük az erőtlenségünket. Ezzel kezdi az apostol, ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Be kell neked mutatni, hogy milyen erőtlenek az imádságaink. Valóban úgy van, ahogyan itt olvassuk, mi nem tudjuk azt, amit kérnünk kellene, úgy kérni, ahogyan kell. Valóban erőtlenek az imádságaink. Olyan gyakran jut eszembe egy történet, amit a világszerte ismert skót református teológus Sinclair Ferguson mesélt el egyszer. Olyan sokszor vigasztal, ahányszor átélem, hogy milyen rendszertelenek és csapongóak a saját imádságaim. Sinclair Ferguson egyszer megkereste egy keresztény könyvkiadó, hogy az imádsággal kapcsolatban szeretnének egy könyvecskét kiadni. Az imádság gyakorlatáról, hogy hogyan lehet mély és áldott az ima életünk, és örülnének, hogyha elvállalná ennek a megírását. Először lelkesedett, aztán hamar kijózanodott, megrendült, és végül nemet mondott. Annak ellenére, hogy nagyon fontosnak érezte a témát, nagyon fontosnak gondolta, hogy kapjon erről Isten népe tanítást, de aztán ki kellett mondja, amit érzett, amit Isten a szívére helyezett. Jobb lenne olyanra bízni ezt a feladatot, aki nála idősebb, aki nála bölcsebb, és főleg aki nála tapasztaltabb az imádságban. A kiadó, amikor elmondta ezt, megkérdezte tőle, kikre gondol. És ő sorolt néhány nevet, mire a kiadó mosolyogva bólogatott, és azt mondta, hogy megkérdeztük őket. És azt mondták, hogy nem olyan erősek ők az imádságban. Nem olyan jók ők az imádságban, hogy egy ilyen könyvet meg tudnának írni. És olyan kedves mosollyal fejezte be ezt a történetet Ferguson, úgy tudja, hogy azóta se jelent meg ez a könyv ennél a kiadónál, pedig azóta évtizedek teltek el. Nem volt, aki megírta volna. Mert azok, akik az Isten népe körében hiteles, hívő embereknek tűntek, ettől egyig azt mondták, az én ima életem nem lehet jó alapja annak, hogy az imádság gyakorlatáról olyan beszámolót adjak. Nem vagyok én elég jó az imádságban. A Sinclair Fergusonnak nem hiszed el, testvérem, Pál apostolnak hidd el. Nem csak a te harcod ez, ha te is küzdködsz ezzel. A mi erőtlenségünk, mindennapi tapasztalása indítson minket arra, hogy forduljunk a lélekhez. Hogy kérjük az ő segítségét, hogy vigye véghez azt, amire mi alkalmatlanok vagyunk. Hogy adja meg azt, amire nekünk szavaink sincsenek. És ő szavak nélkül olyan sóhajokká, olyan nyögésekké formálja bennünk azt, amiért imádkoznunk kell, hogy az eljut az Atyához. Hogy az elvégzi. Hogy Isten meghallja és megcselekedje, amire szükségünk van. Jól ismer minket a lélek. Jól ismer minket, és jól ismeri a nyomorúságunkat. Nem véletlen, hogy az apostol azt mondja, hogy sóhajtozik, nyög velünk együtt. És nem csak minket ismer, és nem csak a nyomorúságunkat, hanem Isten tervét is ismeri. Ezzel fejezi be az apostol, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Isten szerint jár közben értünk. Testvérem, mi sokszor megakadunk ebben. Talán te is voltál így, hogy én tudom, hogy mire vágynék, hogy mit gondolnék jónak ebben a helyzetben, de vajon Isten is ezt látja? Isten is így gondolja? A lélek tudja, hogy mi Isten szándéka, mi Isten terve, mi Isten gondolata, és az szerint jár közben értünk. De jó ráhagyatkozni, de jó rábízni magunkat. Isten hallja a lélek nyögését, a lélek sóhajtását. Olyan megrendítő, hogy a Szentírásban, az Ószövetség görög fordításában ugyanazzal a szóval, ami itt szerepel, a lélek sóhajtására, a lélek nyögésére, ugyanezzel a szóval jelölték azt, amikor Egyiptomban Isten népe sóhajtozott és nyögött a rabszolgaság terhe alatt. És Isten meghallotta azt, komolyan vette azt, és véghez vitte az ő tervét. Testvéreim, a lélek sóhajtása célba jut. Isten hallja azt, komolyan veszi azt, és véghez viszi, amit eltervezett. Mire buzdít bennünket ez az ige, testvérem? Arra buzdít, arra indít, arra ösztönöz, hogy kérjük a lelket, hogy formálja ki a szívünkben azokat az imádságokat, amelyek följutnak az Atya trónjához, hogy így részesei lehessünk a világot kormányzó Úr tervei véghez vitelének. Tárjuk ki a szívünket Isten lelke előtt, s hívjuk őt segítségül, könyörögjünk hozzá, hogy vezessen minket az imádságainkban. Hogy tudjuk megszólítani az Atyát, s elmondani neki gyermeki bizalommal azt, ami a szívünkön van. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy mire van szükség, de melyik szülő az, aki csak azért szereti hallgatni a gyermekét, mert az mindig okos dolgokat mond. Ha valóban szereti a gyerekét, akkor bármit mondjon is az, mindenképpen örömmel fogadja az édesapa. Így van a mennyei édesatya is. Mondd ki bátran, mondd ki újra és újra, ami a szíveden van, és közben engedd, hogy a szívedben munkálkodjon a lélek, hogy véghez vigye, hogy azok a kérések, azok a könyörgések, amelyek a menny felé szállnak, azok olyanná legyenek, hogy az Atya örömmel fogadhassa, nem csak mint a gyermekének az imádságát, hanem mint olyan könyörgést, ami összhangban van az ő akaratával. A lélek így segít a mi erőtlenségünkön. Mert amiért nekünk imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan nyögésekkel. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Legyen áldott az ő neve ezért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk téged, aki szólsz hozzánk, és arra buzdítasz bennünket, hogy mi is szóljunk hozzád. Köszönjük, hogy örömödet leled abban, amit neked mondunk. Hálát adunk szent lelked ajándékáért. Köszönjük, hogy ő valóban meg tud tanítani bennünket arra, amiért érdemes imádkozni, amit érdemes kérni. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor, talán néha udvariasságból, de még többször közömbösségből vagy feledékenységből nem mondtuk el neked azt, ami ránk terhelődött. Bocsásd meg, amikor magunkban forogtunk azok fölött, a fájdalmaink fölött és nyomorúságaink fölött, amiket akár a saját bűnünk, akár mások romlottsága a szívünkben kelt. Köszönjük, hogy te ismered és látod a mi szomorúságainkat. Magasztalunk téged azért, mert te magad akarsz megtanítani arra, hogy mindezeket a te színed elé vigyük. Köszönjük, hogy atyaként szólíthatunk meg téged, dicsőséges Úr, mindenek teremtője, mindenek megtartója. Köszönjük, hogy ezzel a bizalommal fordulhatunk hozzád, és bocsásd meg azt, hogy időnként bizalmatlanság van a szívünkben. Kérünk, hogy taníts minket szent lelkeddel erre a bizalomra, és könyörgünk hozzád, hogy te újíts meg minket az ima életünkben, egyenként is, közösen is, hogy úgy tudjunk előtted megállni, mint akik tudják, hogy mindeneknek te vagy az Ura, és mindeneknek a te kezedben van a helye. Magasztalunk téged azért a buzdításért, bátorításért, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van ránk. Kérünk téged, hogy így ölelj át minket a szereteteddel, és erősíts meg minket abban, amire hívtál minket, hogy neked hálás szívvel szolgáljunk, imádságainkkal is, és hogy így tudjuk magasztalni a te nevedet, a te ajándékaidért, amelyekkel körülveszel minket. Köszönjük neked a te legnagyobb ajándékodat, hogy Jézus Krisztusért lelkeddel ajándékoztál meg bennünket. Legyen áldott ezért a te háromszor szent neved. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amen.